Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ezen a mai alkalmon arról lesz szó, hogy milyen hatása van Jézus áldozatának, Jézus váltságának az életünkre nézve. És az első ige, amit szeretnék felolvasni nektek, az a Jelenések könyve 19. fejezetében van. És szeretném, hogyha felállnánk és úgy olvasnánk Isten igéjét. A Jelenések könyve 19. fejezet, és a 11. verstől olvasom. És láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol. Szeme tűzlángja, és fején sokágú korona, és ráírva egy név, amelyet senki nem tud rajta kívül. És vérbe mártott ruhába volt öltözve, ez a név adatott neki az Isten igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyorsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva, királyoknak királya, és uraknak ura. Imádkozzunk. Atyánk, hálát adunk neked ezért a mai napért. Köszönjük, Uram, hogy megőrizted az életünket minden mai napig. És köszönjük, Uram, hogy azért élhetünk, mert te meghaltál értünk, és mert élsz. És köszönjük neked, Uram, hogy ma is az Isten igéje éltet bennünket. És köszönjük neked azt, hogy, Uram, bízhatunk a te jelenlétedben, bízhatunk a te szellemedben, és bízhatunk a te igédben. Uram, hogy ma meggazdagítasz bennünket, és kijelentést adsz nekünk a te igédből. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Ugye a múlt héten ünnepeltük Jézus Krisztusnak a kereszthalálát, és az ő feltámadását. Ez a keresztény világnak a legnagyobb ünnepe, mert ott a kereszten fordult meg minden. Isten ott győzte le a bűneinket, ott győzte le a lázadásunkat, ott győzte le mindazt, ami elválasztott bennünket őtőle, és ezért ünnepeljük ezt a napot, amíg Jézus Krisztus vissza nem jön. És ha Isten nem érdekelte volna mi megváltásunk, ha ő nem tett volna meg mindent érte, akkor régen elvesztünk volna. De az Úr gondolt ránk, az Úr szeret bennünket, és az ő szeretete az mindig gyakorlatias. Az ő szeretete az mindig védelem, oltalom, az ő szeretete a szabadítás, megváltás. És itt ebben a történetben, amit itt János apostol lát, egy mennyei jelenetet, egy mennyei látomást, ebben van egy fehér ló, és aki azon ül, vérbe mártott ruhában ül, és vezet egy sereget. Egy fehér ruhába öltözött mennyei sereget. És igazából ezt a képet szeretném ma ebben az igehirdetésben elétek tárni, és arról beszélni, hogy ki volt ez a vérbe mártott ruhájú, és kik azok, akik fehér ruhában, ragyogó fehér gyorsban követik őt. Mert úgy gondolom, hogy tökéletesen kifejezi az üdvösséget. Ki volt ez a vérbe mártott ruhás? Akinek annyi nevét leírja itt csak ez a rövid rész is. Azt mondja, hogy ő az Istennek az igéje. Azt mondja, hogy ő a királyoknak a királya, és az uraknak ura. Azt mondja, hogy ő a hű és az igaz, mert hűségesen cselekszik, és igazságosan ítél. Sőt, azt mondja, hogy van egy olyan neve is, amit még nem tud rajta kívül senki. Ki volt ő? Jézus volt, amit csodálatos megváltónk, a csodálatos szabadító. És ahogy készültem erre az alkalomra, nagyon sok ószövetség igét elolvastam, és azt láttam, hogy az ószövetségben tele van Jézus megváltásáról szóló kijelentésekkel az ige. Úgy is mondhatnám, hogy a megváltásnak az aranyfonala bele van szőve az Ószövetség minden egyes könyvébe, az Ószövetség minden egyes lapjába, minden egyes mondatába. Az Ószövetség kijelentést ad nekünk Jézusról, a megváltóról. És hogyha olvasgatjátok otthon mondjuk Ézsaiás proféta könyvét, a 40. fejezettől, mintha tudna valamit Ézsaiás. Ott még a sötétség kellős közepén, amikor még Izrael népe mindenféle háborúkat vív, mindenféle ellenségekkel küzd, Ézsaiás már elmondja, hogy vigasztaljátok népemet, jön a szabadítás, énekeljetek az Úrnak, mert elküldte az ő szabadítását. Benne van az evangélium, már az ószövetségi részekben is. Bele van szőve. És azt mondja, egy igét szeretnék Ézsaiás próféta könyvéből, talán a legismertebb rész Jézus Krisztusról, az 53. fejezetben egy néhány verset olvasnék. Ez az a fejezet, amit a mai napig nem értenek azok, akik nem hisznek Jézusban, mert az Ószövetségnek a kulcsa az Jézus Krisztus. Az Ószövetségnek a kulcsa, a megértésének a kulcsa az Jézus Krisztus. Ha nem hiszek Jézusban, nem értem meg az Ószövetséget sem. Azt mondja itt Ézsaiás, amikor látta az ő dicsőségét, azt mondja János apostol az evangéliumában, Ézsaiás látta az ő dicsőségét. Azt mondja, mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte. A mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeinkért kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, és sebei árán gyógyultunk meg. Minnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta minnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhidra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak neki sírt, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza a bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokat vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Ezeket mondta Ézsaiás, amikor látta a messiásnak a dicsőségét, és 700 évvel az ő ezek előtt, a dolgok előtt, hogy megtörténtek. Ézsaiás látta a keresztrefeszítést, látta az Isten szolgájának a szenvedését, és látta az utána való dicsőséget is. Látta, hogy látni fog, életre kell újra, és meg fogja látni az ő munkájának a gyümölcsét. Azt mondja, magot lát, és az Úr akarata, ő általa véghez fog menni. És még nagyon sok hely van az Ószövetségben. Dániel könyve azt mondja, hogy kiirtatik a messiás. Egy másik helyen Ézsaiás azt mondja, hogy nem angyalt küld, nem valami követet küld az Úr, hanem maga jön a mi szabadításunkra. Maga fog jönni, és ő maga lesz az, aki szabadulást fog hozni a népe bűneiért. Az Ószövetség tele van ilyen kijelentésekkel Dávid azt mondja a 22. Zsoltárban, hogy átszegezik kezeimet és lábaimat. A Zakariás könyve azt mondja, hogy néznek majd rám, akit átszegeznek, és síratják, mint az egyetlen fiút, az egyszülött fiút. Az Ószövetség, kedves testvérem, Jézusról szól. Benne van minden egyes könyvében, benne van minden egyes mondatában Jézus Krisztus kereszthalála és az ő feltámadása. És ez a Jézus jött el, akit Isten szabadítóul küldött ebbe a világba. Ez a Jézus jött el, mint Isten fia, emberi testet öltve, és ez a Jézus szenvedett ott a Golgotai kereszten. Ez a Jézus halt meg, ahogy olvassuk, helyettem, értem és miattam. Ez a Jézus volt az, akinek a ruhája vérbe mártott lett. A te bűneid miatt, meg az én bűneim miatt, meg az egész világ bűnei miatt. És ez az a Jézus, aki előttünk megy, mint ami csodálatos megváltónk, mint ami csodálatos urunk. Előttünk járta végig ezt az utat, a megváltásnak az útját. És akkor nézzük meg, hogy ennek a történetnek, vagy ennek a képnek van egy másik része is, hogy mennyei seregek követik fehér ruhába öltözve. Kik ezek a mennyei seregek? Kik ezek a fehér ruhába öltözött mennyei seregek? Ezek a megváltottak. Azok az emberek, akiket Jézus Krisztus vére megmosott, azok az emberek, akik bűnbocsánatot nyertek, azok az emberek, akik meghallották Jézusnak a szavát, és azt mondták, hogy igen, nekem ő kell. És a Biblia azt mondja, hogy Jézus sok fiat fog dicsőségre vezetni. Azt mondja a Biblia, hogy ő lesz az ő üdvösségüknek a szerzője. És egy másik helyen 1 Péter 3.18-ban egy nagyon jól ismert ige, általában húsvétkor szoktuk is mondani, azt mondja, hogy Jézus a halált vállalta, mint igaz halt meg a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen. Mi volt a megváltásnak a célja? Azért, hogy bennünket Istenhez vezéreljen. Az volt a megváltás célja, hogy bennünket, akik nem voltunk igazak, igazakká tegyen. Az ő igazságában részesítsen, és ránk adja azt a ragyogó fehér ruhát, amiről a Biblia beszél. És azt mondja, hogy a fehér ruha az a szentek igazságos cselekedetei. És amikor egy ember megtér, újjászületik, befogadja Jézust a szívébe, akkor egy ilyen fehér ruhát kap. Jézusnak az igazságosságát. És nagyon tetszik, hogy azt mondja, hogy sok fiat vezet dicsőségre. Ha ma megnézzük, hogy Jézus halálának és az ő feltámadásának milyen hatása van erre a világra, lehet, hogy azt mondjuk, hogy valamit nem sikerült jól. Hogy még mindig milyen sok a bűn. Hogy még mindig milyen sok az igazságtalanság. Hogy a hívők még mindig milyen kevesen vannak. Hogy ez a sereg, ez egy elég kicsiny sereg. De a Biblia egy dicsőséges befejezésről beszél. És azt mondja az Ézsajás is, hogy az ő Istennek az akarata Jézus által végbe fog menni. És akit üdvösségre rendelt, azok meg is fogják hallani az evangéliumot, be fogják fogadni Jézust a szívükbe, és majd énekelni fogják a báránynak az énekét ott fent. És azt mondja a Jelenések könyve, Jánosnak egy másik látomás, hogy láttam sok népeket, megszámlálhatatlan nagy tömeget, minden nemzetből, minden népből, Jelenések 7, minden nyelvből, akik ott állnak a báránynak a trónja előtt pálmaágakkal, és dicsérik őt. És a mennybe tudjátok, nem arról szól semmi, az énekek, a beszédek, semmi, hogy én mit tettem azért, hogy a mennybe jussak. A mennybe egyetlen egy valakinek szól a dicséret. A báránynak, aki az életét adta értünk. A báránynak, aki megváltott bennünket. És tudjátok, ez a sereg, amelyik követi a megváltóját, amelyik követi ezt a vérbe mártott ruhás lovast. Ők a sötétségből jönnek a világosságba. Ők a halálból jönnek az életbe. Ők a lázadó életből jönnek az Istennek való engedelmességre. Ezek az emberek a sátánnak a karmai közül lettek kimentve. Szoktuk azt mondani, hogy az egyház az a kihívottak közössége. És az valóban igaz, az a szó maga, hogy eklézsia, ennyit jelent, hogy kihívottak közössége. De talán helyesebb azt mondani, hogy a sátán karmai közül kiragadott embereknek a közössége. Mert a sátán nagyon erősen tartotta az emberi életeket. Jézusnak az életét kellett azért adni, hogy az embereket ki tudja ragadni az ő karmai közül. Nem volt ez egy könnyű menet Jézusnak. Az életébe került, a vérébe került, a legdrágábbat adta érte. Azért, hogy az embert kiragadja a sátánnak a karmai közül. Ugye azt mondja a sátán is, hogy vért vérért, életet életért. És valóban ez történt, hogy a te életedért az ő élete. Ő az, akiről beszélünk, aki vérbe mártott ruhában jár előttünk. Ő az, aki annyira szeretett bennünket, hogy nem saját, a saját életét sem letenni, azért, hogy te élhess, és hogy én élhessek. Ezek az emberek a sátán hatalmából jönnek, az Istennek a világosságára, Istennek az ismeretére. A démonoknak a fogságából, a démonoknak a megfélemlítéséből jönnek. És ha belegondolsz, hogy a te saját életedben honnan jöttél ki, honnan ragadott ki téged az Úr? Az alkoholból? A kábítószerből? Vagy egyszerűen csak egy hiába való életből? Egy cél nélküli, értelmetlen életből? Te vagy az a fehér ruhás, aki követ egy Jézust. Aki követed a Mestert. És a Biblia azt mondja, hogy ez egy nagy sokaság lesz. Még akkor is, ha most nem látjuk. Belegondoltam, hogy Jézus áldozatának közvetett hatása is milyen felmérhetetlen, milyen hatalmas a társadalmak életére, a népeknek az életére. Azért ma nem úgy élünk, mint éltünk mondjuk 3000 évvel ezelőtt, vagy 2000 évvel ezelőtt. A civilizációra Jézus milyen közvetett hatással lehetett, mondjuk a rabszolgaság eltörlésére, és még sok minden másra, az emberek egymás közti kapcsolatára, vagy a kereskedelemre. De sokkal nagyobb az a hatás, ami közvetlenül éri azokat, akik Jézus Krisztusnak odaadják az életüket. Sokkal nagyobb az a hatás, mert megtisztulnak, megszentelődnek, élővé válnak Isten számára. Ugye Jézus szokta mondani, hogy van egy széles út, amin sokan járnak, és ez a veszedelemre visz. És valóban abban a helyzetben, ez volt az igazság, hogy a világ a pokol felé tartott, a világ a kárhozatra tartott. Ezért volt szükség erre az expedícióra, erre a szabadító szolgálatra, amit Jézus elhozott. A világ ment ezen a széles úton, és ment a pokol felé, ment a kárhozat felé. És Jézus azt mondta, hogy kevesen vannak azok, akik a keskeny úton járnak, akik megtalálják ezt a keskeny utat. De szeretném elmondani, hogy ez csak az akkori állapot volt. Mert Jézus erre a széles útra ráhelyezte, a kellős közepére, oda helyezte az ő keresztjét. És azon a kereszten széttárta a karjait. És azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, ha megvagytok fáradva. Az evangélium az a széles úton járó embereknek szól. Az evangélium azoknak szól, akik a kárhozat felé tartanak, a pokol felé tart az életük. És Jézus oda tette ezt a keresztet, ahogy Reinhard Bonnke mondja, mint egy hatalmas út akadályt erre a széles útra. Azért, hogy csak tudatosan lehessen kikerülni. Ha valaki még mindig a pokol felé akar menni, még mindig a maga életét, a kárhozatnak az útját válassza, akkor legalább szembesüljön azzal, hogy ez rossz, amit tesz. És ott van Jézus a mai napig. És azt mondja, hogy térjetek meg. Térjetek meg. És ez a keresztnél van egy csodálatos átsorolás a keskeny úthoz. És mindenki, aki hallja ennek a vérbe mártott ruhájú megváltónak, az átszegezett kezű megváltónak a szelíd hangját, hogy jöjjetek én hozzám. Az az ember át tud sorolni a széles útról a keskeny útra. A pusztulás helyett a mennynek a polgárává tud válni. Nagyon tetszik ez, hogy mennyei seregek követik. Mennyei seregek. Emberek, akik itt a földön egykor a bűneikben éltek, egykor a széles úton jártak, mégis átsoroltak, és ma már a menny felé tart az életük. Megtérés az annyit jelent, hogy megfordulok, átsorolok az Istennek az útjára. Átmegyek az Isten akaratába. Átmegyek a sötétségből a világosságba. A sátánnak a hatalmából az Isten uralma alá. És ha ezt megtettem, akkor újra elindulok, és megyek a helyes irányba. És a végállomás az a mennyország. Úgyhogy mi vagyunk ez a fehér sereg, amelyik jön a romlás városából, ugye Bunyan könyvét mindjárt jól ismerjük, a zarándok útját. Jövünk a romlás városából, a pusztulásnak a városába, és megyünk a mennyei hazafelé. Hazafelé. Az Úrral. És ő vezet bennünket. Előttünk jár, ahogy Mikás próféta mondja, hogy előttük megy a király, az úttörő, aki meghalt értük, aki az életét adta értük, és aki egy élő utat hozott létre. Azért, hogy bárki, aki ezt akarja, át tudjon menni erre az útra. És ennek az útnak a vége az örök élet. És ilyen módon az Úr akarata célhoz fog érni Jézussal. Úgyhogy bármit látunk most körülöttünk, bármilyen kevés legyen a keresztények aránya, mondjuk itt a magyar társadalomban, azt mondhatjuk a Biblia alapján, hogy Isten akarata véghez fog menni. Akiket Isten örök életre választott, azok meg fogják hallani az evangéliumot, és örökölni fogják az üdvösséget. Vannak nagyon, nagyon áldott országok, ahol a lakosságnak a nagy része már keresztény, de el fog jönni az idő, amikor itt Magyarországon is tömegek fognak megtérni az Úrhoz, és változtatnak azon az úton. Tehát mi vagyunk ez a sátán karmaiból kiragadott tömeg. Úgyhogy az evangéliumnak az üzenete azoknak az embereknek szól, akik ma még ezen a széles úton járnak, és ezt az evangéliumot kapta meg az egyház, hogy hirdesse. És ez lesz most a második része az üzenetemnek majd, hogy az a feladat, ami a hívőkre vár, az nem más, mint ennek az evangéliumnak a hit a elvivése a világ népeihez. Ami nem egy alternatíva. Tehát az evangélium az nem egy alternatíva az európaiaknak, vagy észak-amerikaiaknak, vagy esetleg dél-amerikaiaknak, hanem az evangélium az Istennek az ultimátuma minden embernek ezen a földön. Ultimátum, mert nem lehet kikerülni. Ultimátum, mert valahogyan reagálni kell rá. Ultimátum, mert ez az egyetlen módja, hogy elkerüljük az összeütközést, hogy a végén rossz helyre tévedjünk. Ha elolvassátok az evangéliumokat, egy kérdés, mi jön az evangéliumok után? Ki tudja ezt megmondani? Könyvben az apostolok cselekedetei jön. Az evangéliumok után az apostolok cselekedetei jön. És ez így helyes. Amit Jézus véghez vitt, azt az egyház folytatja. Valójában az apostolok cselekedetei, talán helyesebb lenne úgy mondani, hogy Jézus cselekedeteinek a folytatása. Az apostolokon keresztül. Vagy ha még pontosabb akarnék lenni, akkor Jézus szolgálatának a folytatása az apostolokon keresztül a Szent Szellem ereje által. Talán így a leghelyesebb. Mert Isten nem halandó emberekre bízta csak az evangélium hirdetését, hanem mindazokra, akik hisznek, azokat betölti az ő Szent Szellemével. Hány fejezetből áll az apostolok cselekedetei, ki tudja? 28 fejezetből, és ez a Bibliában az egyetlen könyv, ami nincs lezárva. Persze van egy pont, magyar fordítás végén is van egy pont, de az apostolok cselekedetei az a könyv, amit Isten nem zárt le, amit tovább lehet írni, aminek van 29. fejezete, van 30. fejezete, van ki tudja hányadik fejezete, amit minden egyes nemzedék, keresztény nemzedék ír ezen a földön. És a helyes azt mondani, hogy az apostolok cselekedetei az az egyház történelemnek az első lapjai, aminek aztán újabb és újabb és újabb lapjai vannak, az szerint, hogy ki kapta meg éppen a stafétabotot. És ma a valahányadik fejezetet éppen mi írjuk itt Szombathelyen, a mi gyülekezetünk, meg más gyülekezetek is itt Magyarországon, de Istennek az az akarata, hogy íródjon ez a könyv, hogy ne legyenek benne üres lapok, ne legyenek benne kihagyott részek, hanem hogy újabb és újabb dicsőséges lapjai legyenek az evangélium történetének. És ezt a könyvet kezdetben az apostolok írták, és szeretnék most megnézni veletek két dolgot, hogy mi változott meg az apostolok életében azután, hogy Jézus eltávozott közülük. Mi történt azok után, hogy Jézus felment a mennybe? Ugye tudjuk, hogy amikor itt volt a tanítványokkal Jézus, akkor a tanítványokat mi különböztette meg ettől a világtól? Jézus személyes jelenléte. Az, hogy Jézus körül voltak, mint egy rabbi körül a tanítványai, ott voltak és hallgatták Jézusnak a tanítását, és Jézus azt mondta, hogy ti már tiszták vagytok azáltal a beszéd által, amit én hirdettem nektek. Tehát amikor Jézus velük volt, akkor fizikailag ismerték Jézus, akkor az ő személyes jelenléte volt hatással az ő életükre, ez okozta azt, hogy megtérjenek, ez okozta azt, hogy odaszánják az életüket, és végig ez alatt a 3,5 év alatt a tanítványok Jézussal élték az életüket, és ez volt hatással rájuk. És volt egy reményteli, de elég homályos ígéretük is Jézustól, miután elmondta nekik az Úr, hogy már nem sokáig leszek veletek, jön-e világ fejedelme, és hogy meghalok, de feltámadok, és felmegyek a mennybe. Ez a homályos, de reményteli ígéret, ez az volt, hogy jobb nektek, hogyha én elmegyek, mert ha én nem megyek el, akkor nem jön el a vigasztaló, a Szentlélek. És amikor Jézus felment a mennybe, és 40 nappal később, 50 nappal később, nem, 10 nappal később, igen, 10 nappal később pedig eljött a Szentlélek, akkor ez az ígérete teljesedett be Jézusnak. És a tanítványok onnantól kezdve, a Szentlélekkel betöltekezve élték az életüket. Pünkösd az egy ma is élő valóság, a pünkösd az egy átélhető valóság minden hívő számára, és ahogy a tanítványoknak a kapcsolata megváltozott Jézussal, már nem fizikailag volt vele kapcsolatuk, nem az ő személyes jelenléte hatott rájuk, hanem a Szentléleknek a munkája volt az életükben. Mi innen indulunk, hogy befogadjuk Jézust a szívünkbe, és a Szentlélek elkezdi kijelenteni számunkra Jézust. És Pál apostol is azt mondta, hogy ha ismertük is Krisztust tesz szerint, többé már nem ismerjük őt úgy. Miért? Mert eljött a Szentlélek, és a Szentlélek által egy sokkal mélyebb, szellemibb kapcsolatban lehet a hívő ember Jézussal, mint hogyha fizikailag mellette lenne. És a tanítványok ezt élték át, hogy megváltozott a Jézussal való kapcsolatuk, azzal, hogy Jézus eltávozott tőlük. És a Szentlélek betöltötte őket, és a Szentlélek által végezték a további szolgálatukat. És még egy nagyon fontos dolog, hogy amit Jézus a kereszten, a halálával elvégzett, értünk, helyettünk, miattunk, azt a Szentlélek jelenti ki a hívőkben. Úgy gondolom, ez egy nagyon fontos gondolat a Szentlélek munkájáról, hogy mindaz, amit Jézus tett, mindaz, amit elvégzett értünk a kereszten, az úgy válik érthetővé a számunkra, hogy a Szentlélek elkezdi kijelenteni nekünk. És minél mélyebb kapcsolatunk van az Úrral, minél mélyebb ige ismeretünk van, a Szentlélek annál többet ki tud jelenteni abból a csodálatos valóságból, amit Jézus Krisztus hozott el a mi számunkra. Mi volt a második, ami változást hozott a tanítványok Jézussal való kapcsolatában, az, hogy kaptak egy küldetést. Kaptak egy küldetést, egy elhívást Istentől, mielőtt Jézus felment volna mennybe. Máté 28, és szeretném ezt az igét felolvasni nektek. Máté evangélium 28. fejezete, és a 18. verstől olvasom, mert úgy gondolom, hogy ez az az üzenet, ami a mai hívők számára az Istennek az akarata. Ez az az üzenet, amit Isten ma mindnyájunk szívére akar tenni, hogy meghatározza a mindennapjainkat. Azt mondja Jézus a 18. versben, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez az, amit úgy ismerünk, hogy a nagy missziós parancs. Ez volt Jézusnak az utolsó üzenete az ő mennybe menete előtt, és úgy gondolom, hogy ez az utolsó üzenet, az utolsó parancsolat kellene a mi számunkra a legelső, legfontosabb prioritás, hogy legyen az életünkben. Az egyháznak ez a feladata, hogy mindaz, amit Jézus elvégzett a kereszten, mindaz a csodálatos megváltás, amit véghez vitt az Úr Jézus, ez az egyház által hirdetve legyen. Hogy az embereknek lehetőségük legyen meghallani. Hogy a széles utoljáróknak lehetősége legyen meghallani, hogy higgyenek benne, és üdvösségre jussanak. Ez az egyház elsődleges feladata. Hogy elmenjünk, és hirdessük az evangéliumot minden embernek. És ebben nem vagyunk magunkra hagyva, a Szentlélek azért jött el. Ez a legfontosabb munkája, hogy Jézust megdicsőítse. Ő a legnagyobb evangélista. Ő a tökéletes evangélista. És az emberek nem a mi bőséges szóáradatunktól, vagy csodálatos leírásainktól, vagy bizonságainktól fognak megtérni, hanem egyedül azért, mert a Szentlélek munkálkodik. Szentlélek bizonyságot tesz Jézusról. Használ bennünket is az Úr, halleluja, ennek nagyon örülünk, de elsősorban a Szentléleknek a munkája az emberek hitre jutása. Tudjátok miért? Mert a legnagyobb csoda ezen a világon, amikor egy ember megtér. A legnagyobb csoda. Istennek nagyon sok csodája van. Vakokat meg tud gyógyítani, bénákat meg tud gyógyítani, csonkabonkákat helyre tud állítani, nagyon tengert ketté tud választani, de a legnagyobb csoda az, amikor egy emberi szívbe be tud jutni az evangélium. Amikor Istennek a világossága be tud hatolni ebbe a sötétségbe, a lázadásba be tud hatolni az evangélium. Újra mondom, a sátán nagyon erősen tartja az embereket. Nagyon erősen tartja az embereket. Ehhez Jézus vérére van szükség, hogy ebből ki tudjanak jönni, és a Szentléleknek a munkájára van szükség. És ez egy csodálatos dolog, hogy mind a kettő rendelkezésre áll. Jézus vére, és a Szentléleknek az ereje, és itt a gyülekezetben pedig hirdettetik az evangélium. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked. Azért az áldozatért, amit hoztál értünk. Hogy a legdrágábbat, az egyetlent adtad értünk. Nem ezüstöt, nem aranyat, nem valami követet küldtél, vagy egy angyalt, hanem Jézus Krisztust küldted. És köszönjük Jézus, hogy vállaltad ezt a küldetést. Ezt a csodálatos mentő expedíciót. És köszönjük neked, hogy az életedet adtad értünk. És köszönjük, hogy miután elmentél, elküldted a Szent Lelket, mert jobb nekünk, hogy te elmentél. És köszönjük, hogy ma a Szentlélek korában élhetünk, az egyház korszakában, a kegyelem korában. És köszönjük neked, hogy mi is eszközei lehetünk az evangélium hirdetésének. Atyánk, imádkozunk a széles utoljárókért, Uram, akik ebben a városban vannak. Add, Uram, hogy hallják az evangéliumot, és higgyenek benne. Használd ezt a gyülekezetet is, Uram. Támasz evangélistákat, támasz szolgálókat, bizonyságtevőket. Uram, akik nem szégyellik az evangéliumot, elmondani másoknak. És köszönjük neked, Uram, a szabadulásnak az örömét, a megváltásnak az örömét, Uram, amit ma annak idején Ézsaiás is elénekelt, hogy újjongjatok egek, és örülj te föld, mert véghez vitte az Úr a szabadítást. Uram, mennyivel inkább mi, Uram, dicsérhetünk téged, akik a kereszt után vagyunk 2000 évvel. Uram, tudjuk, hogy mit tettél értünk. Tudjuk, hogy milyen csodálatos volt a te áldozatod. És Uram, teljes szívünkből hálát zengünk neked. Teljes szívünkből örvendezünk a megváltásunk fölött. És kérünk téged, könyörgünk, Uram, azokért a környezetünkben, akik még nem a tiéd. Uram, akár ebben, most itt, ebben a közösségben is. Uram, hogyha van úgy valaki itt, hogy még nem a tiéd, kérlek, szólj a szívéhez, és mentsd meg a lelkét az örök életre, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Az Úr áldjon meg benneteket.